Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. A Zsajó Pálfalai Szent Lélek Lelki Gyakorlatos Házban újszerű lelki gyakorlatot szerveztek, melynek napirendjét az elmélkedések, szertartások és a kenyérsütés fázisai adták. A kovászos kenyérsütős lelki gyakorlatot a Szemerszki házaspár vezette. Brüsszelből koordinálhatták azt a kijevi döntést, hogy a Lukoil olajszállítmányait nem engedik át Magyarország és Szlovákia felé, mondta a külgazdasági külügyminiszter. Szijjártó Péter a Matthias Corvinus Kollégium fesztiválján kiemelte, az Európai Unió nem tolerálhatja, hogy egy tagjelölt minden egyeztetés nélkül olyan döntést hoz, amely két uniós tagország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti. A politikus hozzátette, ez az intézkedés a magyar kőolajimport harmadát, a szlovák behozatal 45%-át érinti, és ez jelentős energiaellátási kockázat. Aranyérmet szerzett Milák Kristóf 100 méter pillangó úszásban a párizsi olimpián tegnap este. A honvéd sportolója 49,9 másodperces idővel diadalmaskodott, megszerezve ezzel önmaga második, a magyar úszósport 31. ötkarikás bajnoki címét. Milák Kristóf 3 évvel ezelőtt Tokióban 200 méter pillangón nyert, 100 méteren európai csúccsal volt második, míg a francia fővárosban a hosszabb távon szerzett ezüstérmet. A tegnapi napon bronzérmet szerzett Major Veronika a sportpisztolyosok 25 méteres döntőjében. Major Veronika 20 év elteltével Igali Diana aténi aranya után nyert olimpiai érmet magyar sportlövőként. Azért büntetik Magyarországot, hogy álljon be a sorba, engedje be a migránsokat, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Rétvári Bence közölte, Magyarország azt fogja tenni, amit eddig is tett, továbbra is megvédi a külső határokat, és nem fogadja el az Európai Unió bíróságának az országot a migráció elleni fellépés miatt elmarasztaló ítéletét. Úgy fogalmazott, ez nyilvánvalóan nem jogi ítélet, hanem politikai nyomásgyakorlás. Kivonja a forgalomból a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a folsav pótlására szolgáló humafolacid 5 mg-os tabletta több tételét minőségi problémák miatt. A hatóság közölte, elrendelte, hogy az érintett gyógyszereket hívják vissza az egészségügyi szolgáltatóktól, valamint a betegektől is. További 1500 vasutas és autóbuszos dolgozó kaphat úgynevezett hőségpénzt, közölte közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János azt írta, az ügyben egyeztetett a MÁV csoport szakszervezeteivel, és most az érdekvédőkön a sor, hogy eldöntsék, ki kapjanak fizetéskiegészítést. Hozzátette, a pénzt a fizikai dolgozóknak kell adni. A kormány korábban úgy döntött, augusztus közepén rendkívüli 200.000 forintnyi juttatással köszöni meg a MÁV Volán csoport 33.000 fizikai dolgozójának azt, hogy a drámai állapotok ellenére a nyári hőhullám idején is kitartottak. Roma politikai államtitkárság alakul Sztojka Attila vezetésével. A Népszava úgy értesült, a belügyminisztériumban több részre bontják a Fülöp Attila vezetésével működő gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárságot, és így jön létre egy roma politikai államtitkárság. Végül az időjárásról, egy vékonyodóban szakadozóban lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Nyugat felé lehet záporra, zivatarra számítani. Ma a nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A csapadékosabb tájakon ennél hűvösebbet mérhetünk. Estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Hót felvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet, azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányéról, beleharapnak és leteszik, de viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, 2 kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél évesen volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsat, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele. Ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsivel.
Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi. Vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába, vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túrom volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem. Hát mondhatom, hogy verte a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, olyan közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle, tehát szükséges hozzá 25 dek a túró, 25 dek a vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 dek a liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél dek a só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy a reszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. 20 dek a trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kocka sajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Na most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De azt elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk. a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy egy óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrénybe, meg mély hűtőbe, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztető a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsaszaggatóval szoktam, kisebben, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fagyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók. Nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítésén, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ez főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni. És akkor jön a sajtos rúd.
A másik nagy kedvenc.
Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet, és ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanál só és egy egész tojás kell a tetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfutatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ezt én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam tiszapüspökibe való, de nem is eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell vegyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 dek a liszt kell hozzá, 25 dek a margarin, 8 dek a sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanúgy attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. Sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna a teteje, pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirike néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat, hát ez is alapanyagban 60 dek a liszt, 40 dek a margarin, 2 dek a só, 20 dek a reszelt sajt, 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk március 9-én.
Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánoán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, fügei, szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy, főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak, itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám ide, egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogy a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, hogy pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte az eszkatológikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatológikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatológikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatológikus jel szerepel Joel prófétánál is. De talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlőskertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában. Teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért. És a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi bálványolt át emelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ozeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia, különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Újszövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. De mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. És miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Ugye először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem böjtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, oinon neon eis eis askus kainus. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Hogy a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos, ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel, az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy böjtölhet-e a násznép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet, hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Tehát a mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a tekezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostolok cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a 3 szinoptikus evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidókeresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidókeresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a Jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe másod is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jób könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Ugye a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. De az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Ugye a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. Ugye a fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a Héber Ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a Héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzem bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szenté, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, ennek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És ez ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogás, belsődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, de áttalál, de áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Nagy csodára fénylő jelre jövő lángnyelvet kívánsz, de Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák, hang nélkül szól, figyeld a szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, de áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán, hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, de áttalál, csendben jön.
az Úr egy éjszakán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!